Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A szokásos politikai pillanatelemzés helyett egy alapkérdést fogalmazott meg a múlt heti HVG-ben megjelent írásában, és én innen szeretném kezdeni, mi a cikk végén van. Mégpedig azt, hogy a magyar társadalomból hiányzik a saját maga folyamatos újraértékelése, a hibából való tanulás és a megújulás képessége, és azt mondja, hogy nem is látszik, hogy erre ki fogja megtanítani a társadalmat. Vonzóvá tudná tenni annak a társadalomnak képét, amelyben ez az önreflexió megvan? Milyen az?
Hát először is nem gondolom, hogy rövid idő alatt kialakítható egy ilyen helyzet. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy mondjuk Németország az a mintaország, amelyik valami ilyesmit ért el 1945 után. Kijöttek egy világháborús helyzetből, egy nagyon komoly, kemény nemzeti szocialista náci diktatúrából, és néhány év alatt tulajdonképpen egy olyan politikai változáson mentek keresztül, aminek során tulajdonképpen megtanultak demokrata módon viselkedni. Tehát tulajdonképpen itt viselkedési mintákra gondolok elsősorban, arra, hogy mit jelent az, hogy demokratikus intézmények mellett, amilyenek Magyarországon vannak, demokratikus módon, hogy mondjam, élő, létező emberek jöjjenek létre. Ezt tudom, hogy elvontnak tűnik a 2010-es évek Magyarországán, de azt hiszem, hogy a rendszerváltás során ez a feladat elmaradt. Akkor ugye mire gondoltak a rendszerváltók? Arra, hogy jöjjenek létre a diktatúra helyett, azt felváltva demokratikus intézmények, parlament, pártok, jöjjön létre a piacgazdaság. Most azért 20 évvel a rendszerváltás után azt gondolom elmondhatjuk azt, hogy ez önmagában ahhoz, hogy a demokrácia jól működjön, hatékonyan működjön, az nem elég. Tehát itt tulajdonképpen az én fejemben valami olyasmi él, hogy a hatékonyságnak másfajta segéd eszközei is kellenek, hogy legyenek, és ez például a magatartás, a mentalitás, amire igenis a politikai elit szokta a mintát, vagy a politikai osztály szokta a mintát adni.
A rendszerváltáskor úgy éreztük, hogy győzünk a németek a háború után, pedig megvertek voltak és bűntudattal
Még egy ok arra, hogy a német mintához forduljunk, hogy egy negatív helyzetet tudtak visszafordítani. Még nagyobb a teljesítmény, ami abban volt. Most azon persze lehet gondolkodni, hogy például nálunk a rendszerváltásból hiányzott egy dolog, ami a németeknél viszont megvolt, ez pedig a hatalmas nagy amerikai tőkebefektetés, ami ugye 1945 után megvolt. Csak játszunk el a gondolattal egy pillanatra, hogy mi lett volna akkor, hogyha Magyarország is olyan fokú nyugat-európai, amerikai tőkében, hitelben, támogatásban részesül, mint a németek. Lehet, hogy most nem itt tartalánk.
Jó, de ha eljátszunk a gondolattal, és ez egy politikai fertőzöttség, ha én azt gondolom, hogy annak a pénznek a jelentős részét ellopták volna. És akinek a kapcsolatai jobbak, annak most több villája meg repülőgépe volna. És nem biztos, hogy az ország attól jobban menne.
Igen, ez lehetséges, de amit ő mond, abban az elmúlt 20 év tapasztalata van benne. Tehát amit azóta megtapasztaltam.
Ha kezdjük, akkor igen, jobban csináltuk volna.
Pontosan ez van. Tehát azt gondolom, hogy az indulás nagyon sok mindent meghatároz. Hogyha az indulásnak van egy iránya, egy olyan iránya, ami például hasonlít ahhoz, ahogy a német demokrácia 1945 után kialakult, vagy mondok mást, általában a nyugati demokráciák kialakultak. Hát csak nézzük meg, a magyar demokrácia rossz léti demokrácia lett, a nyugati demokráciák pedig jó léti demokráciák voltak 45 után. Ugye ez egy olyan alapvető különbség, amit az emberek az élethelyzetükben, a javaikban mérni tudnak. Tehát a jó léti demokrácia az attól volt jó léti, hogy komoly szolgáltatásokat nyújtott az embereket, nyugdíjt, társadalombiztosítást, elosztási javakat, mindezeket 90 után a magyar demokrácia sajnos nagyon korlátozottan tudta biztosítani. Ilyen értelemben a mi demokráciánk az egy ilyen, hát ilyen furcsa hibrid, így szokta ezt az irodalom nevezni, vagy egy ilyen hát defektes talán, ezt a kifejezést.
Azt mondja, hogy igenis a politikusoknak kell megtanítaniuk a nemzetet arra, hogy legyen önreflexiójuk, tanuljanak a hibáiból, és képesek legyenek ezt kijavítani. Mikor? Nyilván nem a választási kampányban kezdi el egy politikus ostorozni a nemzetét, hogy ébredj és reflektálj magadra.
Persze. Hát én ugye a hallgatók talán tudják, vagy akik olvassák az írásaimat, tudják, hogy én általában szembe szoktam menni ezekkel a, hogy mondjam, pillanatot elemző típusú gondolkodásmóddal, mert azt hiszem, hogy hosszabb trendekről van szó. És azért utalok erre következetesen és visszatérően, mert az érzésem, hogy amíg nem értjük meg, hogy a magyar történelemben, politika történetben, pártörténetben miért térünk mindig vissza ugyanabba a folyóba, miért lépünk bele, addig nem is fogjuk tudni kezelni ezt a helyzetet. Tehát én magyarán azt állítom, hogy itt hosszú évtizedek, sőt évszázadok folyamatait kellene, nem feltétlen csak a politikusoknak, hanem íróknak, elemzőknek, gondolkodóknak, értelmiségieknek is leírni. Hadd mondjam azt példaképpen, ha az előbb Németországról beszéltem, most az Egyesült Államokat hagy említsem. Az Egyesült Államok nem azért nagyon fontos ország mindannyiunk számára, mert hogy sokkal gazdagabb, mint mi vagyunk, hanem azért fontos, mert ez az önreflexió megvan. Naponta újra és újra írják a saját történelmüket. A hagyományaikhoz odafordulnak, ezekből a hagyományokból tanulságokat szűrnek le, és azt oda teszik. Ezek nagyon fontos dolgok. Magyarország egy rendkívül szemérmes ország. Nem akarok keményebb kifejezést használni. Nem érdekli a saját története, és miután nem érdekli a saját történelme, mindig eljátsza azt, hogy meglepődik azon, hogy úristen, micsoda kalamajkákba és kátyukba lép. Na most én azt gondolom, tehát, hogy az önreflexió pont abban segíthetne, hangsúlyozom, nagyon sok embernek, nagyon sok szakmának, nagyon hasonló módon kellene meggondolni, ezt meg kell tanulni. Ez olyan, mint egy egyetemi stúdium. Ezen keresztül kell mennie. Ez hosszú évek, évtizedek munkája, nagyon sok embernek kell erre felhívni a figyelmet, hogy emberek ne csak azt nézzétek, hogy mi van a választási kampányban, és hogy ölik egymást a politikusok, hanem azt is, hogy milyen pozitív utak vagy kimenetelek lehetnek.
Jó, még egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Van arról elképzelése, hogy a társadalom nagy szövetében ez az önreflexió, ennek a képessége hol bukkan föl, hol kezd bimbózni, sarjadni, honnan terjed szét?
Hát erre azt szoktuk mondani, hogy a szabadságok kis köreiből. Ugye röviden így lehetne megfogalmazni, tehát azoknak az emberek a köreiből, akik ezeket a problémákat érzékelik, képesek megfogalmazni, és képesek kiállni a közvélemény elé, képesek komoly dolgokat írni. Mondjunk példákat. A Tárki kutatói például nemrégiben, ha ezt a reklámot itt mondhatom, csináltak egy értékkutatást például. Nagyon lényeges, amiben mit mondtak el? Azt mondták el, hogy a magyar társadalom miközben nyugatosnak gondolja magát, ezen közben a gondolkodás módja végtelenül keleties abban a tekintetben, hogy nincsen felkészülve bizonyos nyugati mentális folyamatok befogadására.
Tóth István György ezt hosszan elemezte itt 45 percben, tehát annak idején.
Akkor a hallgatók nyilván tudják, hogy miről beszélek. Most ezek nagyon fontos dolgok, hogyha ilyen vizsgálatok vannak, vagy például egy másik vizsgálat, amit a Közjó és Kapitalizmus Intézet végzett el, hogy hogyan vagyunk mi a kapitalizmussal. És az derült ki a vizsgálatból, hogy a magyar lakosság nagy része nem tudja, hogy mi ez a fogalom egyáltalán. Ha pedig nem tudja, akkor hogyan éljen a kapitalizmus körülményei között? Na most ezt miért mondom? Hát azért mondom, mert a demokrácia és a kapitalizmus szorosan összetartozó fogalmak. Ugye, ha mi úgy akarunk demokráciát építeni, hogy a kapitalizmus zárójelbe tesszük, kivesszük ebből, vagy nem foglalkozunk vele, abból megint csak egy ilyen hibrid, felemás, nem is tudom milyen valami lesz, annak pedig hát nem lesz jó kimenetele. Tehát fel kell erre hívni a figyelmet, hogy mit lehet tenni azért például, hogy a magyar társadalom nagy része befogadja azt, hogy kapitalizmus viszonyai között élünk. De ha például egy másik összefüggésre felhívhatom a figyelmet. Éppen ugye kiadtak most népesedés kutatók egy tanulmányt, amiben döbbenetes adatok vannak arról, hogy a magyar lakosság létszáma azt hiszem 2001-ben, a magyar lakosság létszámán belül kb. 5 millió ember 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezett. Ez az arány valamit javulni fog majd 2021-re is. Talán 3,6 millió 8 általános végzettségű ember lesz, de ez is borzasztóan, hogy mondjam, alacsony létszám ahhoz, hogy tudatosan, kreatívan, kapitalizmus viszonyai között élni képes emberek legyenek.
Ja, csak közben megpróbálom elképzelni az átlag emberben, mint amilyen én vagyok, azt a lelki ugrást, amikor ezeket a tanulmányokat elolvasva, megértve, magába fordulva elkezd másképp viselkedni. Mi ez a másképp viselkedés?
Hát nézze, ha már az Egyesült Államokat említettem, ott sem úgy kezdődött, hogy az első pillanatban ezt tudták, hanem egy irányba mutató, egybehangzó lépések, cselekvések sokasága volt, amit az alapozott meg, hogy pozitív visszaigazolás volt például arról, hogy érdemes, szabad és öntevékeny embernek lenni. Na most tudom, hogy Magyarországon ennek a legnagyobb gátja megvan, mert Magyarországon nem szabad és nem öntevékeny emberek vannak. De ha ha azt a kérdést keressük, hogy hogyan tudunk élhető országot teremteni, akkor mégiscsak valahogy végig kell ezeket gondolni. Hát most gondoljon csak ön is arra, és a hallgatók is, ugye, hogy a köztársasági elnök úr felkért ugye egy tímet, hogy írjon egy dolgozatot az oktatás megújítására. Hogy így kezdődnek ezek a folyamatok, nem? Hogy szakértők összeállnak, komoly jelentéseket raknak le. Vagy mondok egy másik példát. Az Egyesült Németországban, az egyesüléskor, az NDK és az NSK egyesülésekor 90-ben felkértek egy tímet, hogy világítsa át a német múltat. Milyen tanulságokat lehet ebből levonni? Tanulságok.
Benne is van nevében. Értem, hogy másképp hogy működik, csak azt tudom elképzelni, hogy nálunk hogy menne.
Nálunk azért nem tudja elképzelni, mert nincsenek tanulságok. Semmilyen ügyben nincsenek tanulságok, és most nem csak arra gondolok, hogy bizonyos korrupciós ügyekben nincsenek felelősök, akiket nem ítélnek el, vagy esetleg nem kapnak valami fajta komolyabb büntetést, de nincs olyan tanulság se, hogy például a saját történelmünkből, a saját múltunkból, a saját gazdaság történetünkből levonnánk tanulságokat. Hát azért szerintem az nincs úgy rendben, hogy azt gondoljuk, hogy például ez az egész hitel probléma, amivel ma küzdünk, az 1990 után kezdődött. Hát az egész magyar politika történet erről szól, amióta modern Magyarország van, hogy a pénzügyminiszterek kalapoznak külföldi bankoknál. Na most, hogyha ez nincs benne a mi gondolat körünkben, érti, mit akarok önnek mondani, hogyha ezek feldolgozatlanok, ez néhány kutatónak a magánmániája, és nem kerül bele egy közös gondolkodásba, amiből aztán kijöhet valami eredmény, hogy akkor milyen elrugaszkodási pontokat keressünk, és ehhez hogyan teremtsük meg a politikai feltételeket, akkor azért ne csodálkozzunk azon, hogy ennyire szétesett és ennyire atomizált az ország, amiben élünk.
Jó. Ha megengedi, visszarántanám a földszagú valóságba. Azt írja a cikkében, hogy ugye szétporlott a magyar politikai rendszer. Ez azért valamiféle esélyt is kínálhat, nem? Hogy másképp folytassuk, mint ahogy eddig csináltuk az elmúlt 20 évben.
Igen, én talán amikor ezt írtam, akkor elsősorban a pártrendszerre gondoltam. A pártrendszer az valóban gyakorlatilag 2009-ig mindenki tudta, hogy valahogy nem működik, de 2009-ig tartotta magát. Na most gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc bukásával párhuzamosan és Bajnai Gordon kormányra kerülésével kiderült, hogy az MSZP már nem fogja tudni azt az utat járni, amit addig járt, és bejött a képbe, hát mindenekelőtt ugye a Jobbik, amelyik egy teljesen új irányhit a magyar politikában, illetve bejött néhány kisebb párt, amelyeknek hát vagy van szansza bejutása, vagy nincs, de minden esetre valóban ad egyfajta reményt arra, hogy ez a dagonyázás, ami itt az elmúlt években az MSZP és a Fidesz között kialakult, ez megváltozzon.
Uh-huh. Tehát, csak hogy értsem, azt Gyurcsány Ferenc, vagy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon idézőjelben rovására lehet írni, hogy az MSZP nem mehet tovább abba az irányba, amelyik irányba korábban ment.
Nem, ez véleményem szerint nem személyes felelősségük, sőt, megfordítanám a dolgot. Az, hogy Gyurcsány Ferenc megjelent az MSZP élén, illetve miniszterelnökként, az felerősítette azt az alapvető, hogy mondjam, belső ellentmondást, amit az MSZP 89 óta hordoz, nevezetesen, hogy egy olyan pártról van szó, amelyik belső irányzatok sokaságára hasad.
Platformpárt,
így van. És egy ilyen pártot ugye Gyurcsány Ferenc megpróbált vezetni. Tehát gyakorlatilag...
Vezetni vagy elfoglalni?
Elfoglalni, majdnem ugyanaz, ha jobban belegondolunk, mert én inkább azt mondanám, hogy az Orbán modellt megpróbálta átvinni a baloldalra.
És a Fidesz sose volt platformpárt.
Ezért tud a Fidesz egészen más hatékonysággal működni, ami persze az MSZP-nek nem tetszik, mert ugye azonnal vezérpártnak nevezi a Fidesz, de Gyurcsány Ferenc vezérpártot akart formálni lényegében az MSZP-ből, csak az ott nem megy. Nem is véletlen, hogy Bajnai Gordon ugye ezt már meg se próbálhatta, vagy meg se kísérelhette, és tulajdonképpen a szakértői kormány idézőjelben az már ennek a tanulságnak a levonása, hogy ezt a pártot nem lehet még egyszer ugyanolyan vezetéssel illetni, mint ahogy Gyurcsány Ferenc ezt tette.
Az MSZP sorsa ezzel ebben az irányban meg is pecsételődött?
Hát véleményem szerint igen. Én voltam olyan, hát merész, ez talán túl erős kifejezés. Már 2004-ben feltettem azt a kérdést, hogy megújítható párt-e az MSZP, amikor ugye Gyurcsány Ferenc először miniszterelnök lett Medgyessy Péter bukása után, és akkor is az volt a válaszom, ami ma, hogy egy ilyen modellben, egy ennyire belülről tagolt, fölaprózódott pártot nagyon nehéz megújítani a legjobb szándék mellett is. Az egy téves önértelmezése véleményem szerint az MSZP-nek, hogy ők ezt a működésmódot a demokráciával azonosítják, és mindig mintaként ajánlják a Fidesz számára, hogy lám, nézzétek meg nálunk, milyen demokratikus
döntés. Nem is mintaként, szeretném, hanem inkább támadásként mondják ezt a Fidesz párt szervezési technikájára.
Jó, csak ugye egy pártot mégiscsak a hatékonysága minősít, azt, hogy tulajdonképpen milyen mértékben tudja elnyerni a választók bizalmát. Tehát ezzel, hogy az MSZP ennyire tagolt, amire rá került egy ilyen Gyurcsányféle vezetés, ezzel ezt a szavazat maximálást abszolút nem tudták biztosítani, és ezért mára hát az van, ami van.
Még egyet nem értek. Gyurcsány Ferencet az MSZP annak idején szinte megváltóként fogadta. Tartalmilag is mély írásai jelentek meg, arról olvashattuk valamennyien, hogy milyen irányba kellene a szociáldemokráciának tovább fejlődnie. Tapsoltak neki az MSZP-n belül is. Nagy arányban választották újjá, amikor ultimátumot intézett. Becsapták?
Nézze, volt egy alapvető probléma itt kezdettől fogva, és ez megint a kibeszéletlenség. Hát, hogyha valaki, amire ön is utal, elolvasta ezeket a Gyurcsányféle szövegeket, amiket ugye a 2000-es évek elején jelentetett még meg újságokban, azokból világosan kiderült, hogy az ideológia, amit ő képvisel, az nem nagyon egyeztethető össze azzal az ideológiával, amit az MSZP képvisel. Egy közös elem volt, hogy valahogyan versenyképessé tenni a baloldalt a jobb oldallal szemben. Ráadásul ugye Gyurcsány ígért még mást is. Hát ő azt mondta, hogy meg fogja változtatni a baloldal viszonyát a jobb oldalhoz. Egy sokkal empatikusabb, megértőbb viszony lesz ez. Nem pedig olyan viszony, amit most megint látunk a baloldal részéről. Én kezdettől fogva vártam azt, hogy mikor derül ki az, hogy ez két össze nem egyeztethető dolog. Tehát a Gyurcsányféle baloldaliság és az MSZP hagyományos baloldalisága szerintem nagyon nehezen összeegyeztethető, és nem is véletlen, hogy csak addig tudták összeegyeztetni idézőjelben, amíg valamilyen átmeneti eredményeket hozott. Nem is kis eredmény volt a 2006-os választás megnyerése, hát az horribilis eredmény volt. 2004 nyarán az MSZP romokban hevert, és Gyurcsány talpra állította. Az más kérdés, ugye, hogy milyen eszközökkel történt ez meg. Az összödi beszéd ehhez ugye adott bizonyos adalékot mindannyiunk számára, hogy ezt lássuk. De akkor is nagy eredmény volt ez. Na most Gyurcsánynak a drámája, én azt gondolom, talán abban keresendő, hogy 2006 után nem tudott, hogy úgy mondjam, egy olyan megújulást produkálni, mint 2004 és 2006 között. Bizonyos értelemben kiderült az, hogy az összödi beszéd nyilvánosságra kerülése után ezt a versenyképességi játszmát, ezt nem tudja kézben tartani. Nem tudja valószínűleg a pártját a továbbiakban esetleg egy harmadik ciklus megnyerésére is vezetni. Hát egyébként az, hogy 2006-ban nyert Gyurcsány, azzal ő volt az első, aki 90 óta egymást követően két ciklust be tudott kaszírozni. Ha jobban belegondolunk, ez megint az egész magyar demokráciának egy új konfliktuspontjára világít rá, nevezetesen arra, hogy 90 és 2006 között minden kormány egy ciklust tudott tölteni a hivatalba. Ez teljesen szemben van a nyugat-európai trendekkel, ha jobban belegondolunk. Hát egy ciklus alatt egy kormány mit tud elérni?
Egy évig szidja az előző kormány, utána ígér valamit, majd eltelt két év és ennyi.
Jó, csak amikor ugye mi rendszert váltottunk, és az volt a modellünk, hogy nézzük, hogy meg akarjuk csinálni például a német típusú szociális piacgazdaságot, abban az is benne volt, hogy a szociális piacgazdaságot több cikluson keresztül kormányzó kormányok hajtották végre. Ez Magyarországon kimaradt 90 és 2004 között, mert mindig protest szavazások döntötték el a soron lévő választásokat, minden kormányt megbuktatta az elégedetlenség. Az az elégedetlenség, ami a rossz léti demokráciából jött, amit nem fogalmat már használtam.
Ugye a Gyurcsány kormánynak lett volna esélye, volt esélye két cikluson keresztül kormányozni. Ahogy most a kutatási adatokat nézzük, az Orbán kormánynak lehet nagy esélye, egy nagy arányú győzelemre. Van esélyük tovább kormányozni? Meg lehet ezt mondani? Lehet jósolni még a választás előtt 3 héttel?
A tekintetben, hogy az Orbán kormány esetleg több ciklusra rendezkedjen be, erre kérdez?
Igen.
Hát nézze, ugye vannak támpontjaink, Orbán Viktor köcsén elmondott beszéde, például amit ugye a Fidesz és Orbán Viktor nagyon tudatosan szellőztetett meg, illetve hozott nyilvánosságra. Ebből ugye az derül ki, hogy ők valóban arra készülnek, hogy ők lesznek azok, akik Hát ők ugye a beszédben 15-20 év hangzik el, ami, ha jól számolom, az már 4-5 ciklus is, azért ez egy szokatlanul hosszú időszak, tehát nagy valószínűséggel azért hát erre nem kerül sor. Egész egyszerűen azért nem, mert van egy korlátja a nyugati demokráciákban is a kormányzásnak, ez pedig az, hogy a harmadik ciklusban a választók általában rá szoktak unni a kormányokra.
De az másfajta ráunás, mint a mi megutálásunk a mindenkori kormányokra.
De a ráunás összefügg azzal, ezt a nyugati irodalom úgy szokta nevezni, hogy degenerálódnak a kormányok. Tehát a saját problémáikba, a saját konfliktusaikba egyszerűen bele betegszenek, hogy úgy mondjam. Tehát olyan tünetek mutatkoznak rajtuk, amik az első ciklusban még nem szoktak mutatkozni, sőt a másodikban sem. A harmadik, negyedik ciklus a vízválasztó. Egyébként nálunk az érdekes, hogy az MSZP-nél már második ciklusban mutatkoztak ezek a dolgok. Tehát ez is egy nagyon-nagyon érdekes összefüggés, hogy miért van az, hogy két ciklust sem tud már egy kormány úgy kibírni, hogy ne idézőjelbe degenerálódna, tehát hogy ne borulna a bili, hogy úgy mondjam, hogy ezek a belső platformkonfliktusok ne mennének egy határon túlra, hogy kézben tudnának tartani a folyamatokat. Szóval ezek is olyan összefüggések, amik elemzésre lennének méltóak.
Ha jól értem, akkor Orbán Viktornak a centrális politikai berendezkedés iránti óhaja az egybeesett azzal, amit ön a többciklusú kormányzás előnyeiről vél. Orbán Viktorét érteném, vélem, hogy a politikus kell is, hogy óhajtsa a többciklusú hatalmat. A közjó az ország szempontjából miért jó az, ha egy kormány több időn keresztül kormányozhat?
Visszakérdeznék, miért jó az, hogyha csak egy cikluson keresztül kormányoz? Mi jó volt abból, hogy a kormányok váltogatták egymást?
Lehetett lesni az ígéreteket.
Hát, nem? Igen, de pont emiatt alakult ki ez a bizonyos ígéret licit, amit így szoktunk nevezni. Tehát, hogy mindenki ígérgetett a választási kampányban, és próbálták felsrófolni az ellenzék. Még többet ígért, mint a kormánypárt.
De volt ilyen társadalmi csoport, amelyik jól járt, amikor Megyesi Péter elkezdte végrehajtani a programját. Ott nagy fizetésemelések voltak.
Hát igen, de ma, ha jól hallom, akkor mindenki azt mondja, hogy ez hibás politika volt, amit ő megígért, mert az összes problémánk ebből fakad, amit persze Megyesi Péter és hívei cáfolnak azóta is, hogy ez nem így volt, de minden esetre ma az utólagos, hogy milyen értelmezés az, hogy ott romlott el minden. Én egyébként nem hiszem azt, hogy ott romlott el minden, nagyon sok és nagyon mély okai vannak ennek, de minden esetre én azt hiszem tehát, hogy azért a több ciklusú kormányzás az például lehetőséget ad arra, hogy a szereplők megtanulják a rendezett, kulturált együttélés szabályait. Furcsa módon, ha túl gyorsan jön a váltás, akkor ugye mindenki arra törekszik, hogy minél előbb visszakerüljek a hatalomba, és minél előbb ki ebrudaljam a hatalomból azokat, akik ott vannak. Kialakul ez a tudat, hogy miért nem én vagyok már ott, miért ők vannak. És ha jobban belegondol, akkor a magyar politika elmúlt 20 évében azt figyelhetjük meg, hogy már a 4 évet is alig bírják kivárni az ellenzékben lévők. Tehát kialakul egy ilyen pszichózis, egy ilyen felgyorsult ritmusa a dolgoknak. Na most, ha több ciklusú kormányzás van, akkor ez bizonyos értelemben a játékszabályokat átalakítja. Bizonyos értelemben fegyelmező erővel is bírhat. Én nagyon jól tudom, hogy ezt most, ha egy MSZP-snek elmondanánk, akkor azt mondaná, hogy ne hülyéskedjünk vele, de most mi nem az MSZP vagy a Fidesz szempontjából nézzük, hanem azt mondjuk, hogy meg lehet tanulni azt, hogy milyen ellenzéki szerepben lenni, vagy milyen kormányzati szerep, milyen stratégiailag tervezni, ha én kormányzok. Milyen az, hogy felelősséget vállalok az ígéreteimért, azokat betartom, és az ellenzék is megtanul velem együtt élni. Az a bizonyos dolog, ami a magyar politikában ilyen imamalomszerűen ott van, hogy konszenzus, hát nem tudom, megfigyelték-e a hallgatók, hogy ennek semmi alapja nincs, és semmi feltétele nincs. Hogy köthetnék én konszenzust, ha ez a 4 évenkénti szokásszerű váltógazdálkodás van, akkor milyen konszenzusról van szó? Akkor arról van szó, csak nem, hogy én minél előbb jöjjek, ők meg minél előbb menjenek. Mi ebben a konszenzus?
Hát abban van konszenzus, hogy más politikai erőt nem engedünk be a parlamentbe. Ez azért jól működött eddig.
Ez azért jól működött, de most ez sem fog működni. És nincs kizárva, hogy azért nem működik, mert hogy ezek a 4 éves ciklusok felmorzsolták a szereplőket. Mert nem tanulták meg az együttműködésnek azokat a minimál szabályait, amelyekkel például távol lehetne tartani tartani a radikális vagy szélsőséges erőket. Persze hozzáteszem, hogy nincs illúzióm, radikális és szélsőséges erők a nyugati demokráciákban is megjelentek, 2-3 ciklusú kormányzás mellett is. Tehát én ezt egy kicsit sántító érvelésnek gondolom, hogy a végeredményt nézzük, miért jelent meg a Jobbik, tegyünk meg mindent az ellen, hogy a Jobbik ne kerülhessen be a parlamentbe, miközben, amíg kormányon voltunk, vagy amíg ellenzékben voltunk, addig ezzel a problémával nem foglalkoztunk. Hát ez a nyugati országokban is mindenütt így van, és ez átalakíthatja a domináns pártok viselkedését. Ez megint egy lehetőség. Csak ahogy már erről beszéltünk, a magyar politikában olyan kevés dolognak van tanulsága, olyan kevés dologból vonnak le tanulságot, és én nagyon félek, hogy ebből se fogják a megfelelő tanulságokat levonni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ vezetője, az Aréna vendége.